Vallásfilozófia. Borbély Gábor előadása. 11. befejező előadás. A posteriori istenérvek.
Az elmúlt két alkalommal a szkepticizmusról, illetve a fideizmusról, a kettő azért eléggé közel áll hozzá, tehát az ilyen szkeptikus, meg fideisztikus megközelítésről, és a racionális a teológiai megközelítésről beszéltem. Ezeket szembeállítottam egymással, és a racionális megközelítések keretében az istenérvekről, vagy a legfontosabb istenérvekről is elkezdtem beszélni. És hát mindenek előtt az a priori istenérvekről, vagy ontológiai istenérvekről beszéltem. Egészen pontosan kettőről, mind a kettő valószínűleg megtalálható Canterbury Anselmusnak a műveiben, ugye a sima, hogy mondjam, alap ontológiai istenérv, meg az ontológiai istenérvnek a modális változata, amikről beszéltem. És a modális változattal kapcsolatban elkezdtem aztán beszélni a tökéletes lény teológiáról, ami a modern teizmusnak a tulajdonképpen az Isten képe. A vallásfilozófiai vitákban az Isten alatt alapvetően ezt a tökéletes lényt szokták is érteni. Egy olyan lényt, amelyik kizárólag tökéletes tulajdonságokkal rendelkezik maximális mértékben. Tehát ugye egy ilyen lény megkonstruálásának a vezérfonala az mindig az szokott lenni, hogy ez a valami ez legyen a lehető legnagyobb mértékben tökéletes. Arról is beszéltünk a korábbiakban, hogy persze sokféle teizmusról lehet beszélni, és bármiféle Isten fogalmat lehet konstruálni. A hasamra ütök és konstruálok egyet bármelyik pillanatban. És azt is állíthatom erről, hogy be lehet bizonyítani erről a fogalomról, hogy ez megáll abban az értelemben, ahogyan egyébként a teizmust mi meghatároztuk, hogy tudnélik legalább egy olyan a definícióját képesek vagyunk adni az Isten szónak, amelyre igaz az Isten létezik állítás. De hát persze az egyéb Isten fogalmaimkal történetileg is mindenféle probléma volt. A tökéletes lény teológia azt állítja, hogy a tökéletes lénynek ez a fogalma az, amiről be lehet majd bizonyítani, hogy ennek az esetében igaz lesz az Isten létezik állítás, és hát az ontológiai érvek azok éppen erre tesznek kísérletet, hogy egy ilyen bizonyítást adjanak. Azt is láttuk azonban, hogy az ontológiai érvekkel mindenféle probléma van. Az alap standard ontológiai érvel, a létezéssel és egyéb dolgokkal kapcsolatos ősrégi kifogások mellett az is egy alapvető probléma volt, hogy olyas valamiből indul ki, ami teljesen hasraütésszerű, az Istennek a valamiféle fogalmából indul ki, és ezt nem feltétlenül fogja mindenki elfogadni. Az, hogy kifogadja el az Istennek az ilyen, vagy olyan, vagy amolyan fogalmát, az teljesen önkényes. Az mindenkinek a saját a belátásán, meg ha tetszik, ez most egy erősebb kifejezés lesz, mindenkinek a privát ízlésén fog múlni, oké? Meg a szokásain, meg a neveltetésén, meg mit tudom én mind. Szóval ilyen teljesen esetleges dolgokon. Azok az érvek, amelyekről most a későbbiekben beszélni fogok, azok tudnélik az a posteriori érvek, azok ezt a hiányosságát feltétlenül megpróbálják kiküszöbölni az a priori érveknek, amennyiben az a posteriori érvek azok olyasmikből indulnak ki, olyan állításokból, amelyek a minden emberi lénynek a közös tapasztalatát reprezentálják valamiféleképpen. Tehát olyan premisszákból indulnak ki, amelyeknek az igazsága jóval nehezebben vonható kétségbe, vagy jóval nehezebben lehet belekötni ezekbe a premisszákba, mint kapásból az ontológiai érveket az első premisszájába. Mielőtt azonban az a posteriori érveknek két nagyon fontos alap típusát röviden bemutatnám, mert hát most már erre túl sok idő nem lesz. Azért még egy kicsit el szeretnék időzni annál, amivel befejeztük a múltkori órát. Hogy tudnélik, az a priori érvek, vagy az a priori érv modális változatának láttuk, a gyengéje az az volt, hogy egy olyan Isten fogalmon alapul, amelynek a különböző jellegzetességei nem biztos, hogy konzisztensek egymással. És akkor, hát ugye ez lenne a tökéletes lényteológia, ezek a tökéletességek, ez nagyon jól hangzik, hogy az Isten mindentudó, meg az Isten mindenható, meg az Isten maximálisan jóságos, meg az Isten örökkévaló, és az Isten változhatatlan, és a többi, és a többi. Csak hogyha egy kicsit elkezdünk gondolkodni azon, hogy mit jelentenek ezek a szavak, és elkezdünk azon agyalni, hogy vajon összeférnek-e egymással ezek a tulajdonságok, hogyha ezeket valami módon megpróbáljuk egyesíteni egy ilyen abszolút tökéletes lény fogalmában, akkor azt látjuk, hogy mindenféle belső meg külső inkonzisztenciákba fogunk mit csinálni? Ütközni, ez az, köszönöm. Ütközni. És akkor ilyen belső inkonzisztenciákról már beszéltem a múlt óra végén, és hát ezeknek a számát elég szépen lehet szaporítani. Ugye, amiről beszéltünk már, az a mindentudásnak és a változhatatlanságnak az összeférhetősége, vagy a konzisztenciája, a inkonzisztenciája. Aztán egy nagyon ismert, történetileg is sokat tárgyalt probléma a mindentudásnak és az emberi szabad akaratnak az összeegyeztethetősége. Ez már egy külső inkonzisztencia. Aztán az isteni gondviseléssel kapcsolatos mindenféle problémák. Ugye az Istennek az örökké valósága, vagy legalábbis annak egy meghatározott értelmezése nagyon nehezen fér össze azzal, hogy feltételezik, hogy az Isten hatást gyakorol valamiféleképpen az időben, illetve hogy az Istennel, ami egy ilyen változhatatlan, örökké való bizonyos értelmezések szerint, és ezek azért elég erősek, atemporálisan örökké való valami. A vallások mégiscsak azt gondolják, hogy a hívek kommunikálnak valahogyan, valamiféleképpen hatást próbálnak gyakorolni rá, imádkoznak hozzá, stb. És azt is gondolják, hogy ez a valami, ez beleavatkozik a történelemnek a menetébe valamilyen módon. Ez például hogyan lehetséges? Ugye itt is sokan valamilyen alapvető súlyos inkonzisztenciát látnak, atemporális ágensnek, eleve milyen egy atemporális ágens, de mindegy, most már az utolsó óra van, és itt most rohanok. Egy atemporális ágensnek hogyan lehet temporális effektusa? Ugye olyan valami, aminek időbeli kezdete van, nagyon úgy tűnik, hogy az ágensnek is időbelinek kéne lennie ahhoz, hogy ilyen effektussal rendelkezzen. Aztán egy további inkonzisztencia megint csak tulajdonképpen a transzcendent, tulajdonképpen ez egy általános ellenvetés, és az említettek némelyikét ez alá lehetne szubszumálni. Tehát, hogy az Isten az nagyon sokféle felfogás szerint egyúttal transzcendens és immanens, vagy transzcendens és immanens egyúttal valami módon része a világnak, de kívül is van a világon, hogyan lehet, mit lehet ezzel kezdeni. És hát persze mindennek a vallás specifikus verzióit is elő lehet adni. Ugye az egyik legtöbbet emlegetett, és az egyik legjobb példa erre az inkarnáció. Az Isten egyidejűleg olyas valaki, akit egyáltalán nem kötnek a természettörvények, és ugyanakkor teljes egészében olyas valaki is, akit meg igen. Tehát az Isten egyszerre Isten és ember. Ez hogyan lehetséges? Szóval ilyeneket bármennyit lehet szinte mondani. És akkor mindig, amikor valaki belekezd egy ilyenbe, akkor elkezdi ezt az ilyen nagyon egységesnek tűnő fogalmat, elkezdik megrepesztgetni ezt a nagyon egységesnek tűnő fogalmat a legkülönbözőbb szempontokból, és aztán annyiféle megközelítésben lehet ezen repedéseket találni, hogy egy idő után nagyon sokan azt mondják, hogy hát ez az egész, ez tulajdonképpen totálisan tarthatatlan. De az összes ilyen kísérlet közül minden időkben szerintem a legerősebb az volt, ami egy külső inkonzisztencia. Tudnélik, az abszolút tökéletes lénynek és a világban tapasztalható rossznak az inkonzisztenciája. És ha van ateista ellenérv az Isten létezése ellen, és itt az Isten alatt továbbra is ezt a tökéletes lényt kell értenünk, ez nem minden Isten létezése ellenérv, könnyen belátható a dolog, hogy ez így van. Tehát ha létezik ateista érv, akkor ez az. Az ateista érvek, vagy mik, azok alapvetően ellenérvek szoktak lenni. Ugye a történetileg is úgy néz ki a dolog, hogy vannak mindenféle argumentációk az Isten, vagy az Istenek, vagy az Istenekhez közel álló valamiknek a létezése mellett. És akkor vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy hát ez nagyon szép, meg minden, csak ezek az érvek rosszak. És akkor érvelnek ezek ellen. Ezeket az embereket egy idő után ateistáknak nevezték meg tulajdonképpen egy idő előtt is, tehát ezeket nagyon gyakran ateistáknak szokták nevezni. Azok az érvek, amiket az ateisták kifejtenek, meg amiket az ateistáknak tulajdonítanak, azok alapvetően negatív érvek szoktak lenni. De ez az érv, amit a rossz létezésére lehet alapozni, egy ilyen abszolút tökéletes lénynek a létezésével szemben, ez egy pozitív érv, ha tetszik, ez egy pozitív ateista érv. És hát ennek megfelelően ez egy súlyos dolog is, tehát ha megnézi az ember csak a nyugati teológia történetét, akkor azt látja, hogy elképesztően sok szerző irtózatosan sokat írt erről a problémáról, még olyan módon is, hogy hosszú könyveket írtak erről a problémáról, tulajdonképpen anélkül, hogy a problémát ilyen formában jelezték volna, ahogyan ezt most itt én mindjárt elő fogom adni. Tehát itt van például Aquinói Tamásnak a Summa contra Gentiles című műve, ami egy hatalmas, nagy teológiai összefoglaló mű. Lehet érvelni amellett, hogy az egész középkori teológia, vagy az egész nyugati racionális teológia egyik, ha nem a reprezentatív műve, és ebben Aquinói Tamás valószínűleg a legtöbb vagy a legnagyobb mértékben ilyen vagy olyan vagy amolyan formában ezzel a problémával foglalkozik, annak ellenére, hogy magának a műnek nem ez az alapkérdése. Tehát ez állandóan ott van a háttérben ez a probléma. Mindenkinek meg kell küzdeni ezzel a problémával, és mondom, eszméletlen sokat írnak a nyugati racionális teológiában erről a kérdésről. Na most nézzük, hogy mi ez az inkonzisztencia, és hogyan lehet a legegyszerűbben megragadni, hogy mi a probléma. Hát ez tényleg egy nagyon egyszerű. Azért ennek az érvnek vagy ellenérvnek az egyik hatalmas erőssége az, hogy eszméletlenül egyszerű érv. Az jó, nem? Az tök jó. Nézzük, itt van. A rossz létezésén alapul ateista érv. Hát vegyük mondjuk kettő vagy három tulajdonságát az abszolút tökéletes lénynek. Vegyük csak kettőt, a lehető legegyszerűbb változatban adjuk elő az ellenérvet. Az Isten mindenható, az Isten maximálisan jóságos. És akkor vegyük ezek mellé azt a harmadik állítást, hogy létezik a rossz. Ennyi. Ez még nem az érve, ez csak három állítás, de ebből nagyon könnyű megkonstruálni az érvet. Ugye hogyan lehetséges, hogy létezik a világban rossz, hogyha egyszer van nekünk egy abszolút mindenható lényünk, aki egyúttal maximálisan jóságos is. Még ide vehetjük a mindentudásnak az attribútumát is természetesen. Ez a valaki, ez nyilvánvalóan tisztában van azzal, hogy a világban rossz dolgok történnek. Ő abszolút jóságos. Az, aki abszolút jóságos, az nem arról azt gondolhatjuk, hogy nem szeretné, hogy rossz dolgok történjenek. Ugye az általa alkotott, vagy által teremtett világban. És ráadásul még a képessége is megvan arra, hogy ezt a világot úgy alkossa meg, vagy úgy alakítsa át bármelyik pillanatban, hogy ebben a világban egyáltalán ne legyenek rossz dolgok. Mi mást jelenthet a mindenhatóság? Hogyan áll meg mindez együtt? Ez egy Ez egy nagyon-nagyon egyszerű, de nagyon-nagyon elemi és nagyon-nagyon erőteljes ellenvetés. Mit lehet erre mondani? Hát, hát nagyon sok mindent lehet erre mondani. Persze föl lehet adni olyan tulajdonságokat, amiket itt megemlítettünk az Istennel kapcsolatban. Tehát lehet azt mondani, hogy mondjuk az Isten nem mindenható. Be lehet kicsit gyengíteni az Isten, de hogyha ilyen értelemben gyengítjük az Istent, akkor a másik oldalon valószínűleg oda azt kell feltételeznünk, hogy akkor az Istenen kívül van valami, ami olyan hatást tud gyakorolni, hogy ezek a rossz dolgok, ezek permanensen fönnálljanak a világban, létezzenek természeti, meg morális értelemben vett rossz dolgok is a világban. Következésképpen nagyon nehéz lesz elkerülnünk azt, hogy ne jussunk el oda, hogy van kettő darab Isten. Ez történetileg megint csak egy létező álláspont. A mindenféle dualista megközelítések azok azt gondolták, hogy két principium harcol a világ fölötti uralomért, az egyik a jó Isten, a másik meg a rossz Isten. Ez egy ilyen hollywoodi típusú szcenárió valamilyen végkifejlettel. És hát mindaz a rossz, ami a világban van, az ennek, meg mindaz a jó, ami a világban van, persze. Az valamilyen módon ezt a harcot tükrözi. Aztán persze fel lehet adni azt is, hogy az Isten maximálisan jóságos lenne, akkor hirtelen megváltozik az Isten képünk. Meg hát nyilván azt is fel lehetne adni, hogy az Isten mindentudó, de hát igazából az a helyzet, hogy ezt nem nagyon szeretnék feladni azok, akik a racionális teológiának ezt a változatát képviselik, amit itt tökéletes lény teológiának hívtunk. Egyiket sem. Akkor mit lehet csinálni? Mi lehet a kiút? Hát a kiút az valahogy úgy szokott kinézni, hogy a rossznak a súlyát megpróbálják csökkenteni egészen addig, hogy megpróbálják megmutatni, hogy a rossz az illúzió csupán, illetve itt most nem azt mondom, hogy különböző álláspontokat mutatok be, hanem ilyen különböző álláspontszerűségeket jelzek nagyon röviden, amelyek össze is moshatók egymással, meg elkülöníthetők, tehát ezt hosszan lehetne elemezni ezt a problémát. Itt igazából tényleg csak jelezni szeretnék bizonyos dolgokat, tehát hogy a rossz illúzió lenne. Ha nincsen rossz, akkor persze a probléma sincsen. Ezzel a megközelítéssel van egy alapvető nehézség, az pedig az, hogy borzasztó nehéz lesz meggyőzni az embereket arról, hogy nincsen rossz. Ugye? Ezt iszonyú nehéz. Tehát azt belátni, arra az álláspontra jutni őszintén, hogy a világban egyáltalán nincsenek rossz dolgok, ez már az önállításnak egy olyan foka, hogy ez igazából abszurdnak tűnhet sokak számára. Tehát ez egy meglehetősen heroikus vállalkozás egy ilyen megközelítést védeni, hogy tudnék a rossz az illúzió csupán. De hát persze vannak egyéb megközelítések is, illetve hát máshogy is szokták azt mondani, hogy a rossz az tulajdonképpen illúzió. Például úgy, hogy a rossz az valójában a jónak a hiánya, és ezért nem állítható egyáltalán szembe a jóval. Ez ugye egy nagyon régi újplatonikus teoréma, amit aztán a keresztények átvettek, és ami aztán a nyugati racionális teológiában abszolút dogma maradt mindig is. Tehát abban a pillanatban is, és a különböző egyházakban is dogma maradt, vagy hát legalábbis nagyon sok egyházban. Tehát kifejezetten bizonyos történelmi időkben üldözték azokat, akik azt állították, hogy a rossz az bármiféle értelemben szubstanciális, ez természetesen összefügg a mindenféle ilyen dualisztikus hajlamú teológiák megjelenésével a nyugati gondolkodásban. És hát a másik dolog, ami folyamatosan jelen van, az a teodicea. A teodicea. Azt tudnélik, hogy a rossz, ami léthiány pusztán, tehát nincsen szubstanciája a rossznak, az valami módon valamiféle szerepet tölt be az egészben. Az, hogy a világ szépséges és jóságos, és nem tudom micsoda, az kizárólag úgy lehetséges, hogy ha tetszik, vannak benne sötét foltok. Mint ahogy egy rendkívül szép, világos, ragyogó festményben is kell, hogy legyenek sötét foltok. Mert különben az egész egy nagy fehérség, vagy nem tudom micsoda lenne. Éppen így a világ egészben is vannak sötétebb foltok, amitől az egésznek a harmóniája és a szépsége az tökéletessé válik. Hát ami szép gondolat, csak megint ugye itt a rosszra alapozott ellenvetés az nem ennyire emelkedett megfontolásokon alapul, hanem az embereknek a hétköznapi élményein alapul. Tehát kit lehet egy ilyennel meggyőzni. Hogy mennyire nehéz az érvelés ezzel az ellenérvel szemben, arra igazából egy példát szerettem volna hozni itt a handoutban, ezt most föl fogom olvasni. Ez egy kortárs vallásfilozófusnak, teista, abszolút teista vallásfilozófusnak, Richard Swinburne-nek a The Existence of God című könyvéből, 2004-es könyvéből, a korábbi könyv, ez a második kiadása, egy passzus, ami arról szól, hogy a rossz problémája az olyan módon oldható meg, hogy a szenvedést, az emberi szenvedést, azt az isteni terv részének tekintjük, anélkül természetesen, hogy lemondanánk ezzel az isteni maximális jóságról, és az isteni mindenhatóságról, meg az isteni mindentudásról. És akkor a következőt írja Swinburne, arról, hogy hogyan kell értelmeznünk azt, hogy a szenvedés része az isteni tervnek, mond erre egy példát. És én meg ezt a példát szeretném példának szánni itt arra, hogy mennyire nem lehet mit kezdeni ezzel a problémával teista szempontból. Azt mondja Swinburne, tegyük föl, hogy akár csak egyel kevesebb ember égett volna el a hiroshimai atombomba következtében. Ez esetben kevesebb alkalom lett volna a bátorságra és az együttérzésre, egyel kevesebb információ, mennyiség állt volna rendelkezésre a sugárzás hatásairól, és ennek következtében kevesebb ember, tudnélik, az ott megégett embereknek a rokonai érzett volna erős indítatást arra, hogy a nukleáris leszerelésért és az imperialista expanzió ellen kampányoljanak. És így tovább, írja Swinburne. Tulajdonképpen ugyanezt az érvet el lehet olvasni egy a Swinburne-nel abszolút ellentétes oldalon álló szerzőnek, Richard Dawkinsnak egy ilyen népszerű könyvében, az Isteni téveszme című könyvben, ahol ennek van magyar fordítása, és ezt még ide felolvasom, ahol azt írja, hogy Swinburne-nel és Peter Atkins Oxfordi professzor kollégámmal írja Dawkins, nyilvános televíziós vitán vettünk részt. A beszélgetés egy pontján Swinburne a holokausztot próbálta igazolni, mondván remek alkalmat kínált a zsidóknak, hogy bátrak és nemes lelkűek legyenek. Erre Peter Atkins zseniálisan felmordult, az úr rohasszon meg. Ezt a kis intermezzót aztán kiszerkesztették az adásba kerülő végső változatból. De hogy Swinburne megjegyzése egész teológiájára jellemző, jól jelzi meglehetősen hasonló megjegyzése Hiroshimáról, a The Existence of God, blablabla, bla, bla, akármilyen hányadik oldalán. Ugye ez az a passzus, amit felolvastam. Pont. Ennyi. Jó? Ezt most nem fogom ragozni. Ugye a panglosszizmus az megint csak nagyszerű példa erre, amiről egy teljesen más kontextusban a korábbiakban már beszéltünk. Erre az abszurd módon optimista teodíceára, ami aztán mindenféle ilyen pseudo magyarázathoz vezet a világ jelenségeivel kapcsolatban. Az tökéletes példa megint csak erre. Nagyon gyakoriak az ilyen típusú paródiák egyébként. Tehát az a priori érvel kapcsolatban is említettem már, hogy meglehetősen gyakoriak a paródiái. Tehát az ontológiai érvnek is mindenféle paródiája létezett, kezdve az abszolút tökéletes szigettel, ugye Gaunilónál, és aztán egyéb paródiái is ismertek voltak. A teodiceának, vagy az ilyen típusú gondolkodásnak egyfajta paródiája azért méghozzá egy elég jó paródiája, amit Voltaire előad a Candide-ban. És aztán majd még most a mai órán látni fogjuk, hogy az a posteriori érveknek is van paródiája a tervezési érvvel kapcsolatban, amiket Hume például előad. Annak egy része megint csak paródiának tekinthető. Igazából a paródia az attól érdekes, hogy elveszi a komolyságát annak, amiről szó van. Tehát kétségbe vonja, hogy tényleg komolyan elő lehet-e adni ezeket a dolgokat. Ugye? Valami olyasmit sugall, hogy ez eleve baromság az egész. És ez nagyon erős. Ez nagyon erős. Persze igazából mindent meg lehet próbálni parodizálni, amit emberek komolyan vesznek. És nyilván egy csomó esetben ezek a paródiák, ezek abszolút félre sikerülnek. Mert hogy vannak dolgok, amiket tényleg úgy gondolnak az emberek, hogy komolyan kell venni. És ezeket eléggé béna dolog parodizálni. De hát azt kell látni az istenérvek, meg az ilyen dolgok esetében, mint a teodicea, hogy ezek azért elég jól parodizálhatók. És ez meglehetősen érdekes dolog. És megérne egy misét, de már erre nem lesz időnk, mert most már alig bírom befejezni a fél évet, úgyhogy így folytatom. Úgyhogy akkor visszatérek a főcsapáshoz, és akkor a hátralevő időben még a kozmológiai és a tervezési érvekről fogok beszélni röviden. A kozmológiai istenérvekről, vagy istenérvről, itt mindig egyes, többes számmal lehet beszélni érvről, vagy érvekről, ahogy tetszik. Általában egy adott érvnek a különböző konfigurációi szoktak előfordulni, különböző szerzőknél, erről már beszéltem az a priori érv, vagy érvek esetében is. A kozmológiai érvek száma pedig hát rendkívül nagy. Nagyon sok filozófusnál találhatók ilyen típusú argumentumok. Van, aki ezt a par excellence filozófiai istenérvnek nevezi, görög, arab, zsidó, keresztény filozófusok és teológusok is előadták az érvnek ilyen vagy olyan változatát. Platón, Arisztotelész, Al-Farabi, Al-Ghazali, Averroes, Maimonides, Aquinoi Tamás, Spinoza, Leibniz, és még lehetne folytatni a sort. Az érv az attól a posteriori érv, hogy a világnak valamilyen általános jellegzetességéből indul ki. Alapvetően abból, hogy a világban mozgás vagy változás figyelhető meg, illetve hogy a világban vannak okok, meg vannak okozatok, és ebből következtet az első ok létezésére. Az érvnek csak a temporális meg a modális változatáról fogok beszélni, illetve két olyan ellenvetésről, amely az én megítélésem szerint mindkettő nagyon-nagyon erős ellenvetés az érvvel szemben. Persze számos egyéb ellenvetés is olvasható az érvnek a különböző verzióival kapcsolatban az irodalomban. Nézzük az érv temporális változatát. Az első premisszája ennek az lenne, hogy minden olyan dolog létezésének, ami elkezd létezni, oka van. Ez a premissza sokkal, sokkal erősebbnek tűnik, mint az Anselm-féle első premissza, hogy tudnillik, az Isten az az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni. Láttuk, hogy azzal mindenféle probléma van. Ezzel, hogy minden dolognak, ami elkezd létezni, annak valamilyen oka van, hát ezzel valószínűleg így kapásból a legtöbb ember egyetértene. A második premissza az megint csak elég erős. Azt mondja, hogy egyetlen dolog sem lehet azonban a saját létezésének az oka. Hogy is lehetne? Hát akkor lennie kéne, amikor még nincs, ami pedig nem nagyon tűnik lehetségesnek. A harmadik premissza az pusztán csak annyi, hogy az univerzum létezésének volt kezdete, és akkor ennek az érvnek a konklúziója az az, hogy az univerzum létezésének olyan oka van, ami ugye időben megelőzte az univerzumot, és kívül esik az univerzumon. Hát ezt nagyon, nagyon ezt az érvet, meg az ehhez hasonló érveket nagyon erős érvnek tekintették mindig is. Az érv temporális változata pedig nagyon sok szerzőnél előfordult, és hát tulajdonképpen a leggyakoribb ellenvetések ezzel kapcsolatban azok az univerzum időbeli végtelenségéhez kapcsolódtak, illetve a temporális nyitottságához, meg a zártságához, de ebbe most nem fogok belemenni. A második változat az az érvnek a modális változata, ami megint csak nagyon gyakori volt, és abban különbözik a temporálistól, hogy nem az időre vonatkozó kifejezéseket tartalmaz, hanem modális terminusokat tartalmaz, tehát a szükségszerűség, kontingencia, lehetőség terminusait. És a következőképpen lehetne egy egyszerű formában rekonstruálni az érvet. Az első premissza a modális változatban minden olyan dolog létezésének, ami kontingens, tehát ami esetleges, oka van. Ugye a kontingens dolgok azok létezhetnek is, meg nem is. A második premissza az ugyanaz, mint az érv korábbi verziójában, egyetlen dolog sem lehet azonban a saját létezésének az oka. A harmadik premissza az az, hogy az univerzum egésze azonban kontingens. Az univerzum nem szükségszerűen létezik, hanem esetleges a létezése. Következésképpen van az univerzum létezésének olyan oka, ami kívül esik az univerzumon. Az, hogy ez micsoda, azt persze nem tudjuk megmondani, ez lehet bármi. Ez is egy alapvető ellenvetés szokott ezzel az érvel szemmel lenni. Jó, fogadjuk el ezeket a premisszákat, fogadjuk el a konklúziót, és akkor miért következik ebből, hogy az Isten az oka? Miért nem lehetne valami bármi más az oka? A modális a verziónak egy különösen nagy hatású változata volt az, amit Leibniznél lehet olvasni, és hát a későbbiekben ez volt az, amit többen nagyon erőteljesen kritizáltak, úgyhogy egy pár szót még erről is szeretnék beszélni. Ez a modális változat, ez az elégséges alapnak, a ratio sufficiensnek a fogalmán nyugodott, és úgy lehet rekonstruálni az érvet, hogy minden dolog létezésének elégséges alapja van, mondja Leibniz. A dolgok és a dolgok összessége, tehát az univerzum is azonban esetlegesek, ám a dolgok összességének is kell, hogy legyen valami elégséges alapja. Ez a valami a dolgok összességén, tehát az univerzumon kívül kell, hogy legyen. És ez a valami olyan szükségszerű lény kell, hogy legyen, ami viszont tartalmazza a létezése elégséges okát, aminek tehát a lényege azonos a létezésével. Tulajdonképpen ebben a formában nevezhető ez az érv olyan istenérvnek, ami egy modern teista számára is elfogadható, mert ugye a konklúziója az tényleg az, hogy az Isten létezik, és az Istent olyan szükségszerűen létező lénynek írja le nagyon röviden, aminek a lényege azonos a létezésével. Na most ezzel kapcsolatban nagyon sok ellenvetést vetettek fel. Megint csak, de két olyan ellenvetést szeretnék megemlíteni, ami mindkettő alkalmas arra, hogy alapvetően megkérdőjelezze azt, hogy ez az érv működik-e. Az egyik, az a ratio sufficiensnek, az elégséges alapnak a fogalmára vonatkozik, és egy ilyen episztemológiai megközelítésű ellenvetés. És úgy hangzik, hogy vajon honnan tudjuk, hogy minden dolog létezésének elégséges alapja van. Honnan tudjuk? Ugye abból indulunk ki, hogy minden dolog létezésének elégséges alapja van. Ez hasonló ahhoz, mint a temporális érvön az az állítás, hogy mindennek, ami elkezd létezni, kell, hogy legyen valami oka, ami mondjuk egy idejű vele, vagy ami megelőzi a létezését. Ezt honnan tudjuk? Ez a priori ismeret? ezt onnan tudjuk, mint ahogyan, vagy úgy tudjuk, ahogyan azt tudjuk, hogy mit tudom én, a filozófusok egyik kedvenc példája, hogy minden aglegény nőtlen. Ezt tudjuk, ugye? Ebben biztosak vagyunk. Minden aglegény nőtlen. Ebben nem nagyon lehet minket megingatni ebben a dologban. Hát egészen biztos, hogy nem. Ha viszont nem, akkor a tapasztalatból tudjuk, vajon? Nem. Nem tudhatjuk a tapasztalatból. A tapasztalatunk véges. Lehet, hogy láttunk valahány darab individuális esetet, ahol ez mindig így, amelynek az esetében ez mindig így volt, de biztos, hogy nem ismerünk végtelen számú ilyen esetet. De akkor honnan? Sehonnan. Konkrétan sehonnan nem tudjuk. Gondolhatjuk azt, hogy hát bizonyára így kell, hogy ez legyen, vagy valami, de tudni nem tudjuk. Vagyis ez abban az értelemben nem nevezhető alapelvnek, hogy mint mondjuk az ellentmondásmentesség elve, amiről elég jól be lehet látni, hogy hát legalábbis bizonyos megszorításokkal igaz, de hanem maximum minek lehet nevezni. Talán egyfajta elvárásnak, nem? Azt várjuk a világtól, hogy minden olyan legyen benne, hogy van neki elégséges alapja. Hogy ne csak úgy legyenek a dolgok, hanem hogy legyen valamilyen alapja a létezésüknek, valamilyen értelemben. Ez maximum egyfajta ilyen intellektuális elvárás lehet. De az biztos, hogy nem tudás. A tudásnak egy ilyen szigorú értelmében. A másik ellenvetés, és ez megint csak nagyon erős, az, hogy ugye ez az érv, vagy az érvnek ez a verziója is, meg tulajdonképpen a többi verziója is, hogyha folytatnánk őket, meg egy kicsit ragoznánk, meg megnéznénk történetileg, hogy a különböző szerzőknél hogy nézett ki egy ilyen érv, akkor azt látnánk, hogy végső soron mindegyik arra lukadt ki, hogy oké, akkor van egy olyan abszolút szükségszerű lény az univerzumon valamilyen értelemben kívül, ami az univerzum kontingens univerzum létezésének az alapja, vagy az oka. És akkor lehet variálni, hogy akkor temporálisan megelőzi, nem előzi meg, ilyen értelemben oka, olyan értelemben oka, stb. De mindenképpen erre lukadunk ki. Ugye a végtelen regresszust azt az érv minden verziója megpróbálja kizárni, és ezzel nem is nagyon mennénk semmire, hogyha azt mondanánk, hogy oké, itt a kontingens univerzumunk, és annak van valami oka, és akkor annak meg megint csak van valami oka, és annak meg megint csak van valami oka, stb. Hanem az érv, az tartalmaz egy ilyen további, ha tetszik, elvárást, mert ezt megint csak nehéz mit mondani erre, hogy ez micsoda, hogy nem, rögtön meg kell állni abban a pillanatban, amint oda eljutottunk, hogy az univerzum létezésének kell, hogy legyen valami alapja, és erre azt mondjuk, hogy ez meg önmagában kell, hogy hordozza a létezés elégséges alapját, vagyis ez egy abszolút szükségszerű lény. Erre megint csak azt mondják a kritikusok, hogy ezt megint csak hasraütésre mondjuk. Milyen alapon mondjuk ezt? És miért mondjuk, milyen alapon mondjuk ezt, hogy ebből egy van például? Miért is belőle 100? Ugye Hume-nál megint egy ilyen parodisztikus ellenérv, az, hogy egy hajót is, egy nagy hajó építéséhez is egy csomó mesternek az együttműködése szükséges, akkor egy olyan irtózatosan bonyolult struktúrának, mint az univerzumnak a létrehozása, ezt miért gondoljuk, hogy ha azt gondoljuk, hogy létrehozta valami, akkor miért gondoljuk, hogy erre egyedül képes lett volna? Zárója bezárva. Tehát egy valami, ami abszolút szükségszerű. És akkor azt mondták okos emberek, például Immanuel Kant a tisztelet kritikájában is, hogy vegyük észre, mint a matematika tanárok a középiskolában, vegyük észre, hogy mi történik itt, amikor azt állítjuk, hogy az univerzumnak kell, hogy legyen egy olyan oka, ami egy szükségszerű lény, ami önmagában bírja a létezésének az elégséges alapját. Vagy hogyha máshogy akarunk fogalmazni, aminek a lényegéhez tartozik az, hogy létezik. Hova kanyarodtunk vissza ezzel? Hát az ontológiai érvhez. Az ontológiai érv erről szólt, hogy az Isten az az, aminek a lényegéhez tartozik a létezés. Ezt többféleképpen lehet mondani, de ez volt a lényege az ontológiai érvnek. Az ontológiai érv, az Anselm-féle érv az arról szólt, hogy ez olyas valami, akár a normál változata, akár a modális változata, a modális változata meg aztán pláne, hogy ez olyas valami, amivel kapcsolatban egyszerűen nem gondolható el, hogy ne létezzék, hanem ami nem lehetséges, hogy ne létezzék. Vagyis a lényegéhez tartozik a létezés. De hát láttuk az ontológiai érvvel kapcsolatban, hogy az az érv az nem áll túlságosan erős lábakon. Ha pedig most azt látjuk, hogy van egy a posteriori érvünk, amelyik éppenséggel az a priori érvnek a gyengeségeit próbálja meg kiküszöbölni, és ez visszakanyarodik nekünk az ontológiai érvhez, és tulajdonképpen, bár nem mondja ki, de végső soron az, hogy ez az érv ez működik-e, az végső soron azon múlik, hogy az ontológiai érv működik-e. Hát akkor ott vagyunk, ahol a part szakad, mondja Kant. Aki egy géniusz volt természetesen. Abszolút géniusz. Oké? Okay? Tehát visszavezet minket a kozmológiai érv az ontológiai érvhez, de az ontológiai érvet már megcáfoltuk, mondja Kant. Tehát stb. Lehet-e jobb érvet konstruálni a kozmológiai érvnél? Hát a másik nagy alaptípusa az a posteriori érveknek, ami mind a mai napig áll, persze a különböző verzióiban a különböző érveket mind a mai napig képviselik szerzők, de a tervezési érv az nagyon sokáig nagyon tartotta magát, az a 19. század közepéig nagyon tartotta magát, és ma is még bizonyos verzióiban meglehetősen népszerű, az a tervezési érv lenne. A tervezési érv az, ha bár nem a par excellence filozófiai érvnek, vagy nem szokták ennek nevezni, de azért megint csak nagyon-nagyon-nagyon sok filozófusnál és teológusnál előfordul. Ugye az Aquinoi Tamás féle híres öt istenérv közül az utolsó az ez. Az első három az inkább kozmológiai jellegű érv, a negyedik pedig a dolgok fokozataival kapcsolatos érve, azzal annyit nem szoktak foglalkozni. És az ötödik érv az a tervezési érvnek egy verziója, ezt bele is tettem ide a handoutba, és olyan jó rövid, hogy akkor ezt most felolvasom. Az ötödik utat írja Aquinoi Tamás, akivel kapcsolatban elmondtam már a korábbiakban, hogy nem fogadta el az Anselm-féle a priori megközelítést, és hogy ő kizárólag a posteriori érveket konstruált, és ezeket tartotta konkluzívnak. Tehát az ötödik utat a dolgok kormányzásából vesszük, írja. Azt látjuk ugyanis, hogy bizonyos tudattalan dolgok, tudnélik a természetes testek, valami cél szerint működnek, ami nyilvánvaló abból, hogy mindig, vagy többnyire ugyanazon a módon működnek. Hogy azt kövessék, ami a legjobb. Amiből nyilvánvaló, hogy nem véletlenül, hanem valami szándékból adódóan érkeznek a célhoz. De a tudattalan dolgok nem tartanak a célhoz, ha csak nem irányítja őket valami tudatos és intelligens lény, miként az íjász a nyilvesszőt. Van tehát valami értelmes lény, amely minden természeti dolgot a célra irányít, és ezt Istennek mondjuk. Ennyi az érv Aquinoi Tamásnál. Oké? Tehát azt látjuk, hogy a természeti világban, és ezen belül is a tudattalan dolgok körében természettörvények hatása érvényesül, valamilyen rendezettség, és főleg, amit itt Aquinoi Tamás kiemel, és ezen alapul ez azért valamiféle célszerű működés látszik a tudattalan dolgok működésében is a természetben. Ez azonban nem lehetséges anélkül, hogy a természet rendezett legyen, és a természeti objektumok célszerűen működjenek, hogy ne lenne egy olyan értelem, ami ezt a célszerűséget és rendezettséget megtervezte. És természetesen, ami létre is hozta a világot olyan módon, hogy ilyen rendezett legyen, és ilyen célszerűen működjék. Fel kell tehát tételeznünk egy ilyen szuperintelligenciának a létezését, és azt mondja Aquinói Tamás, hogy ez az, amit Istennek nevezünk. Ugye itt a kulcsfontosságú dolog, az, vagy kulcselem, az, hát az több minden, de az, amit itt a végén ír Aquinói Tamás, hogy egy értelmes lény, ami minden természeti dolgot a célra irányít. Itt nem egyszerűen a célra irányításról van szó, hanem valamiféle tervszerűségről van szó. A dolog az úgy néz ki, hogy van valamiféle blueprint az isteni elmében, ami egy ilyen szuperintelligencia, mint ahogy egy asztalos elméjében is van valami, még inkább egy építész elméjében. Ez a legjobb példa. Egy építész elméjében is, vagy egy festő elméjében is megvan valamiféleképpen a terve annak, amit aztán megvalósít. És ez a szuperintelligencia ezt a tervet valósítja meg akkor, amikor létrehozza a természetet, ami aztán rendezett módon és célszerűen működik, és általában ugyanúgy viselkednek a természeti dolgok, majdnem minden esetben, mondja Aquinói Tamás, a középkori szokásnak megfelelően. Az érvnek nagyon hasonló megfogalmazása olvasható, több tekintetben hasonló megfogalmazása olvasható egy vallásfilozófiai alapszövegben, amiről a korábbiakban már említést tettem, David Hume-nak a Beszélgetések a természetes vallásról című művében, ami már most elárulom, hogy az egyik, a vizsgára az egyik legtöbbet olvasott irodalom lesz, mindig ez szokott lenni, és ez nagyon helyes, abszolút alapvető szövegről van szó, ami kiváló magyar fordításban hozzáférhető. Itt az egyik beszélgető partner, Kleantész, aki egy teista a szereplője a beszélgetéseknek, és a természetes teológiai megközelítést képviseli, és az a posteriori argumentumokat képviseli, adja elő egy ilyen 18. századi verzióban ezt az érvet. Ezt is most röviden felolvasom. Nézz körül a világban, mondja Kleantész, vedd szemügyre az egészet, és egyenként minden alkotó részét. Azt találod, hogy mindez voltaképpen nem más, mint egyetlen hatalmas gépezet, amely további végtelen számú kisebb gépezetre oszlik, amelyek mindegyike, hát ugye ez a korszellem gépezet, amelyek mindegyike maga is hasonlóképp tovább osztható, messze túl azon a határon, ameddig az emberi érzékek és képességek követni és magyarázni képesek őket. Mindezek a különféle gépezetek még legparányibb alkotórészeikben is olyan pontossággal illeszkednek egymáshoz, hogy ez mindenkit csodálattal tölt el, és aki csak egyszer is elmerült szemléletükben. A természet egészében az eszközök és célok különös illeszkedése minden tekintetben hasonlít az emberi találékonyság, tervezés, gondolkodás és értelem műveihez, jól lehet, jelentősen felülmúlja azokat. Mivel tehát az okozatok hasonlatosak egymáshoz, az analogikus gondolkodás minden szabályát betartva arra a következtetésre jutunk, hogy az okok is hasonlítanak, és hogy a természet alkotója némiképp hasonlatos az ember elméjéhez, bár a megalkotott mű nagyszerűségével arányban képességei messze felülmúlják az ember képességeit. Ezzel és egyedül ezzel az a posteriori érvel egyszerre bizonyítjuk az istenség létezését, tudnék kellett, hogy legyen valaki, vagy valami, aki megtervezi ezt az abszolút szabályszerűen és abszolút célszerűen működő univerzumot. Tehát egyszerre bizonyítjuk az Isten létezését, valamint az emberi elméhez és értelemhez való hasonlatosságát, tehát egy olyan alapvető tulajdonságát ennek az isteni lénynek, hogy ez egy intelligencia és intelligenciaként működik. Na most ebben a szövegben, ami az 1700-as évek közepén keletkezett, Hume megsemmisítő kritika az egyik szereplő, az, hogy most kicsoda Hume, az persze nem lehet tudni, mert Hume szépen elbújik. Van ott három szereplő. Két ilyen teistának mondható szereplő, meg egy szkeptikus szereplő. Feltételezzük, hogy a szkeptikus szereplő Hume. Tehát, ha ez így van, akkor ugye Hume azt kell mondjam, hogy megsemmisítő bírálatnak veti alá ezt az érvet, és utána minden, amit erről az érvről elmondtak, tehát amit aztán Kant elmondott erről az érvről, és aztán amit a nem filozófusok elmondanak, mondjuk a mindenféle darwinista szerzők elmondanak erről az érvről, az is persze abszolút oké, meg az is figyelemre méltó, és az is abszolút érdemes arra, hogy tanulmányozzuk, de igazából filozófiai tekintetben nagyon nem megy túl azon, amit Hume nekünk itt már elő. És akkor a Hume-féle kritikának öt elemét szeretném kiemelni, és hát ezzel tulajdonképpen majd lassan vége is, ja, nem, még van egy kis időnk, úgyhogy talán még Darwinról is egy kicsit tudok beszélni, meg hogy ez hogyan kapcsolódik ez az egészhez, nem mondjuk elég triviális, hogy hogyan, de azért egy pár szót azt gondoltam, hogy majd szólok róla. Visszatérve azonban Hume kritikájához, tehát öt elemét szeretném ennek a kritikának kiemelni. Az első az az, hogy az érv az emberi alkotás analógiáját használja, és hát ez meglehetősen triviális, ez a kép, ha tetszik, az egész érvelésnek ez a kép szolgál az alapjául, hogy ott van a mesterember, aki az elméjében megkonstruál valamit, és aztán ezt meg is valósítja. Itt a handoutnak az elejére beletettem, ezt most nem olvastam föl, egy idézetet Platonnak a Timaios című dialógusából, ahol ugye a Démiurgos létrehozza a világot. Ez egy olyan kép az isteni, építőmester, vagy valami hasonló isteni mesterember, aki megtervezi a világot örökkévaló matematikai ideák segítségével, ugye ott segítségbe vesz mindenféle kívülálló dolgot is, azért ez nem a zsidó-keresztény hagyománynak az Isten a teljes mértékben, bár megpróbáltak össze illeszteni, vagy egybe összepréselni ezt a kettőt a későbbiekben. Örökkévaló matematikai ideák figyelembevételével a rendet visz a kaotikus anyagba. Ez az, amit a mesterember csinál. Ott van neki az anyag, az nem annyira kaotikus már, de azért mégsem pontosan olyan, mint amilyennek lenni kell ahhoz, hogy egy olyan struktúra, amit ő megtervez az elméjében, az működni tudjon. És ezt a képet viszik át az egészre. És akkor Hume-nak az első ellenvetése az az, hogy ez az analogia, ez nem világos, hogy mitől állna. Hogy hogyan lehet átvinni ezt a dolgok egy meghatározott körére, tehát az ember által előállított artefaktumokra vonatkozó megfontolást, hogyan lehet átvinni egy olyan valamire, mint az univerzum egésze. Ez teljesen abszurd, mondja ő. A második ellenvetés az az, hogy még ha el is fogadnánk ezt az analógiát, tehát elfogadjuk az analógiát, azt mondjuk, hogy oké, van egy ilyen szuperintelligencia, ami megtervezi a világot, mert hogy a világ az kizárólag akkor működhet ilyen célszerű és módon, és akkor lehet ilyen rendezett, hogy egy ilyen szuperintelligencia megtervezte. Tehát még hogyha ezt el is fogadjuk, akkor is volnának rivális, magyarázó hipotézisek, mondja Hume. A brahminok azt állítják, írja, hogy a világ egy végtelenül nagy póktól származik, amelyik a saját beleiben termelődött anyagból szőtte ezt az egész rendkívül összetett építményt, amelyet később megsemmisít, elnyelve, és újra saját magába olvasztva az egészet vagy egyes részeit. Ez is egy kozmológiai rendszer, amely számunkra ugyan nevetségesnek tűnik. Elvégre a pók aprócska, alantasállat, és soha nem jutna eszünkbe, hogy épp a pók tevékenységéből alkossuk meg az egész világegyetem mintáját. Ám voltaképp ez is csak egy újfajta analógia, amely még a mi földünkön sem egészen alaptalan. És ha létezik olyan bolygó, amelyet kizárólag pókok népesítenek be, ami igencsak valószínű, írja Philo Hume, a szkeptikus szerző, ez a következtetés ott ugyanolyan természetesnek és vitathatatlannak tűnhet, mint a mi földünkön az a feltételezés, hogy amely minden dolog eredetét a tervszerűségnek és az értelemnek tulajdonítja. Ugye ez megint egy paródia. És ráadásul több mindennek is a paródiája. Az antropomorfizmus paródiája is, ami egy nagyon régi dolog, ami visszamegy egészen a preszokratikus filozófiáig. Erről talán már tettem említést itt korábbi órendben, nem vagyok biztos. Ugye a pókok azok, pókoknak sokkal nyilvánvalóbb lenne, hogy az egész univerzumot egy pók bocsátotta ki az ő belsejéből, mondja, és ezzel tulajdonképpen az antropomorf megközelítéseket parodizálja. De hát a lényege az a dolognak, hogy ez ugyan nevetségesnek tűnik ez a magyarázat, de éppen olyan erejű rivális magyarázat, mint az első. Miért ne lenne az, mondja Hume. De hogyha még el is fogadjuk azt, hogy ez az analógia megalapozott, és elfogadjuk azt, hogy nem léteznek igazán jó rivális magyarázatok, akkor is az a helyzet, és ez a harmadik ellenvetése Hume-nak, hogy az isteni elme komplexitása és működése továbbra is magyarázatra fog szorulni, és végtelen regresszushoz fogunk jutni, amikor egy ilyen elmével próbáljuk megmagyarázni azt, hogy a világunk az rendezett és célszerűen működik. Ha az anyagi világ írja, egy hasonló ideális világon alapszik, az ideális világnak szintén egy másik világon kell alapulnia, és így tovább a végtelenségig. Jobban járunk tehát, ha soha nem tekintünk messzebb ezen az anyagi világon. Ha feltesszük, hogy ez a világ magában foglalja saját rendjének elvét, valójában azt állítjuk, hogy ez a világ Isten. És minél előbb jutunk el eddig az isteni lényig, annál jobb. Ha egyetlen lépéssel túlmerészkedsz a világ itteni rendszerén, feleslegesen tüzeled fel a kíváncsiság szellemét, mert ebben a kérdésben soha nem fogsz választ találni. Itt tulajdonképpen ebben az ellenvetésben már az ötödik ellenvetés is valamennyire benne van, vagy következhet belőle. Azt tudnilik, hogy ez az egész dolog, ez haszontalan. Teljesen felesleges. De itt a hangsúly a végtelen regresszuson van, azon van, hogy azt a rendezettséget valami módon megint csak meg kell magyarázni, meg azt a célszerű működést, ami az isteni elmének a feltételezett rendezettség és célszerű működése, valamilyen további struktúra alapján, amit meg megint csak majd meg fog kelleni magyarázni, és így tovább a végtelenségig. De tegyük fel, hogy ez az ellenvetés sem áll, folytatja Hume, akkor pedig ott van a rossz problémája. Azt tudnélik, hogy a világ ugyan lehet ilyet neked mondani, hogy rendezett és célszerűen működik, és még azt is hozzá lehet tenni, hogy a világ jó, ahogyan ez a Platón idézetben is olvasható majd, amit a handoutnak az elejére tettem. És hát ugye ezzel a problémával már találkoztunk. Mindazonáltal mindenki számára nyilvánvaló, hogy ezért nem teljesen jó ez a világ, hanem ebben a világban mindenféle rémes dolgok vannak. Vannak természeti rosszak is, a lisszaboni földrengés például, hogy visszautaljunk a Voltaire-féle Candide-ra, meg még más dolgok is, és hát természetesen olyan rossz dolgok is, amiket az emberek csinálnak, vagy az emberek idéznek elő, hogy megint csak ma használt példákat említsünk, a holokauszt, vagy pedig a hiroshimai atombomba, egyetlen a háborúk, azok az ember által előidézett szenvedés sorozatok tulajdonképpen. Tehát mi a helyzet a rosszal? És akkor azt írja ezzel kapcsolatban Hume, és ez megint csak paródia. Egy szóval Kleantész, ha valaki a te elméletedet követi, mindössze annyit állíthat, hogy a világegyetem egykor alkalmasint valamiféle tervszerűséget követve jött létre. Ám ezen a kijelentésen kívül egyetlen további körülményt sem lesz képes megnyugtatóan tisztázni, és teológiájában minden további tétel esetében már szabadon folyamodhat a korlátlanul csapongó képzelethez és a legönkényesebb hipotézisekhez. Ugye ez itt még... Itt minden mindennel állandóan összefügg. Itt ebben a szövegben még arra is utalást találunk, hogy az Isten fogalmat azt teljesen önkényesen rakjuk össze. Ez így van. Ezt mindenki tudja. Ezt azok is tudják, akik azt gondolják, hogy mindazonáltal van valamiféle erős, szilárd vezérfonal az Isten fogalom összeállításánál, ez pedig az abszolút tökéletesség. A világ, amennyire ismeri, vagy ismert, magasabb mércével mérve, nagyon is fogyatékos és tökéletlen, folytatja Hume. Ezért csak is egy gyermekisten első kezdetleges próbálkozása lehet, aki szánalmas teljesítménye felett érzett szégyenében sorsára hagyta kísérletét. Esetleg egy alsóbbrendű, alárendelt istenség alkotása, gúnyolják is miatta a följebb valói, vagy talán egy nyugalmazott, vénségében szenilissé lett istenség műve, és mert alkotója időközben elhalt, már csak a kezdetben kapott lendület és erő hajtja hányatott útján. Ugye itt világos, hogy mit csinál? Azt mondja, hogy oké, kiindulhatunk abból, hogy a világ rendezett és célszerű, és akkor ebből következtethetünk arra, hogy egy abszolút tökéletes szuperintelligencia hozta létre, bár ezzel mindenféle problémáink vannak. De mi van, ha abból indulunk ki, hogy a világban rémes dolgok vannak? Akkor ennek az alapján mire fogunk következtetni? Használjuk csak azt az analogikus megközelítést, amit azt mondjátok, hogy használjunk. Akkor például olyanokra lehetnek következtetni, hogy ezt egy gyermekisten hozta létre. Vagy egy alsóbbrendű isten hozta létre. Ugye más helyen érvel amellett Hume, hogy az ilyen érvek, ezt már említettem a mai alkalommal, hogy az ilyen érvekkel még azt sem lehet bizonyítani, hogy egyetlen isten hozta létre a világot. Vagy pedig egy szenilis isten hozta létre, az bizonyára meg fogja magyarázni azt, hogy a világ miért ilyen tökéletlen. Oké, ez megint egy paródia, de megint egy erős paródia, tehát erre megint nehéz mit mondani. És aztán az ötödik ellenvetés, még ha igazolható volna is a teista álláspont az előző négy ellenvetés ellenére, a teista hipotézis akkor is haszontalan, mondja Hume, sem a természet, és ez egy nagyon erős általános ellenvetés. Azt mondja, hogy sem a természet, sem pedig a saját életünk ismeretlen jellegzetességeire és eseményeire nem következtethetünk egy ilyen hipotézis segítségével. Tulajdonképpen nem magyaráz meg semmit. Úgy tűnik, mintha megmagyarázna valamit, de valójában nem magyaráz meg semmit. És abszolút haszontalan. A következőt írja idézet. A tapasztalat tudósítása nélkül minden esemény egyaránt átláthatatlan és felfoghatatlan, és minden esemény, miután a tapasztalat tudósított róla, egyaránt könnyen felfogható és érthető. Az anyagban sokféle mozgás támad, mint például a nehézkedés, a rugalmasság vagy az elektromosság esetében, amikor semmiféle ismert, akarattal rendelkező cselekvő nem működik közre, és puszta hipotézis lenne, ráadásul teljességgel haszontalan hipotézis, ha mindezekben az esetekben egy ismeretlen akarattal rendelkező cselekvőt feltételeznénk. Ugye az ismeretlen akarattal rendelkező cselekvő az a mi természetfeletti ágensünk, amit ilyen, olyan, amolyan, mit tudom, hányféleképpen ezen az előadás sorozaton már megpróbáltunk megvizsgálni. A priori, folytatja Hume, ugyanúgy elgondolható, hogy az anyag mozgásának forrása maga az anyag, mint az, hogy az elme vagy az értelem hozta mozgásba. Pont. Ennyit Hume-ról. És akkor a Hume-féle bírálat az történetileg úgy nézett ki, hogy ennek a beszélgetésnek, vagy ennek a párbeszédnek a struktúrájában jelenik meg az egyik szereplő álláspontjaként, és hát természetesen Hume rendkívül óvatos is vigyáz rá, hogy ne lehessen olyan könnyen azonosítani ezzel ennek a szereplőnek az álláspontjával, az ő álláspontját. Ez a szkeptikus szereplő a beszélgetésben. A Hume-féle kritika ennek megfelelően, hogy mondjam, nem volt olyan elsöprő, mint ami ennek így a mai olvasó számára tűnhet, hogy ezek mennyire erősek, ezek az ellenérvek. Úgyhogy ez a fajta megközelítés, ez nagyon szépen tartotta magát, és a 18. század vége, 19. század elején, tehát a Hume-féle szöveg után, keletkezése után évtizedekkel is, és még Kant idejében, meg Kantot követően is, azért ez a fajta megközelítés, ez teljesen magától értetődőnek tűnt. A Kant-féle bírálat, amit most nem fogok itt elmondani, meg nem fogok részletezni, az megint csak nagyon erőteljes, de valahogy ez a filozófián belül marad, ha tetszik. Okay? A 18. század vége, 19. század elejének az egyik legnépszerűbb angol száz szerzője, William Paley, és előadja egy nagyon ismert írásában a Természetes Teológia című írásban ezt az érvet egy olyan példával, ami mind a mai napig nagyon gyakran szerepel az irodalomban, úgyhogy ezt a példát ide be is tettem a handoutba. Ez a pusztaságon áthaladok, és egyszer csak egy kőbe botlom versus a pusztaságon áthaladok, és egyszer csak egy órába botlom, és akkor az óra esetében fel fogom tételezni kapásból, hogy ezt valamilyen intelligens lény hozta létre. És hát ugye ez az egész, ez az univerzum analógiájára menne, ezt majd olvassák el, ezt most nem ragozom. Mint a magától értetődőbb dolgot úgy adja elő ezt az érvet, és miután Paley maga egy ilyen nagy természetbúvár is volt, nem csak teológus, ezért az ő példái azok nagyon gyakran az élővilágból vett példák. Ugye a szem példája, például a szem, mint egy olyan struktúra, ami mindennél világosabban bizonyítja, hogy itt valamiféle tervezés kellett, hogy történjen, mert hogyan működhetne máshogy, más különben egy ilyen szerv, ilyen tökéletes módon, mint ahogyan például a különböző élőlényeknek a szeme működik. És a többi, és a többi. Tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon erős, populáris gondolat volt, hogy a világot valamilyen szuperintelligencia meg kellett, hogy tervezze ahhoz, hogy így működjék. És a világ alatt persze az egész univerzumot értették, meg valamilyen képük volt arról, hogy akkor az egész hogyan néz ki. De azért alapvetően mégiscsak azokra a dolgokra gondolhattak, amik körülvesznek minket. Tehát alapvetően a földi élővilágra. És annak a szerzőnek a számára is az ő saját feljegyzései szerint meggyőzőnek tűnt a Paley-féle argumentáció, aki aztán egyáltalán nem teológiai vagy filozófiai megfontolásokból előállt egy olyan elmélettel, ami természetes magyarázatot adott a földi élet a változatosságára és azoknak a formáknak azokra az adaptív struktúrákra, amik a földi élővilágot jellemzik. Ez ugye Charles Darwin volt, akinek a műve, a fajok eredete, aztán az ő korábbi ilyen típusú meggyőződését is megingatta, bár Darwin, ahogy ő maga írta, a mindenféle ezzel kapcsolatos vívódásai és a oszcillációi közepette sohasem vált ateistává, de agnosztikussá viszont igen, és hát a saját műve hatására ezt a fajta megközelítést, ami annyira természetesnek tűnt a korábbiakban, ezt aztán ő maga is elvetette. És aztán a Darwin-féle mű, ami egy teljesen tudományos mű, eszméletlen hisztériát és eszméletlen vitát váltott ki, és ez mindig érintette, és mind a mai napig érinteni szokta az intelligens tervezést, és azokat az érveléseket, amik valamilyen módon az intelligens tervezésen alapulnak. De ez már nem fér bele ennek a kurzusnak a kereteibe, mert hogy ez a kurzus utolsó mondata, amit most mondok el, feltéve, hogy nem lesz kérdés vagy megjegyzés. Tehát ennyi volt erre a fél évre, és ennyit is szerettem volna, tehát a végére értünk a dolognak elmondani. Összefoglalva, tehát még egyszer az egészet, beszéltünk arról, hogy mi a vallás, megnéztünk mindenféle vallásdefiníciókat, és ezzel kapcsolatban mindenféle problémákat, megnéztük, hogy mi az, hogy hit, mi takar a hitfogalom, milyen problémák vannak ezzel, megnéztük, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a vallások esetében ha tetszik, a mentális tartalom, meg a mindenféle gyakorlatok, ezzel kapcsolatban is egy csomó mindent elmondtunk. Aztán megnéztük, hogy milyen elméletek vannak arra, hogy mi a vallás egyáltalában, milyen naturalista elméletek vannak erre. És akkor azt láttuk, hogy egyrészt olyan elméletek vannak, amik az emberi kognitív architektúrán alapulnak, és valahogy erre vezetik vissza a vallást. Ugye ebben a megközelítésben a vallás az evolúciós melléktermék lenne. És aztán azt is láttuk, hogy vannak funkcionalista megközelítések, amik inkább a vallásnak a csoportos, a szociális jellegére helyezik a hangsúlyt, és azt is láttuk, hogy ezek a megközelítések azért több ponton ellentmondanak a kognitív megközelítéseknek, másfelől meg azért a kettőt össze is lehet kapcsolni, ahogy a mindentudás példáján ezt konkrétan meg is néztük, és akkor a harmadik részében pedig az előadás sorozatnak a racionális teológiáról versus fideizmus, szkepticizmusról volt szó, és a racionális teológia kapcsán a tökéletes lény teológiáról, az istenérvekről és az ellenérvekről, ami ebbe belefért. És nagyon szépen köszönöm a részvételt, meg nagyon szépen köszönök minden hozzászólást és minden kérdést, ami elhangzott, és akkor ahogyan említettem is, akinek bármi kérdése van, vagy kérése, az írjon e-mailt. A vizsgai időpontok megvannak, láttam, hogy már nagyon sokan jelentkeztek, valószínűleg már mindenki jelentkezett. És akkor találkozunk a vizsgán.
Elhangzott vallásfilozófia. Borbé Gábor előadása. 11. befejező előadás. A posteriori istenérvek. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.